Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. A mai istentiszteletünkön megkereszteljük Simkó Attila és Kádár Hanna szülők gyermekét, Kovács Esztert. Erre az alkalomra készülve énekeljük a 329. ének második versét. A 329. ének második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiben ezt mondja a feltámadott Jézus Krisztus: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét szeretnék felolvasni, a Példabeszédek könyve 4. részének 23. verséből. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kedves szülők, keresztülők, kedves Eszter és kedves ünneplő gyülekezet! Abban a kiváltságos helyzetben vagyunk most együtt, hogy nem egy pici kisbabát keresztelünk, hanem egy nagyobb bacska leányt, és így meg tudom szólítani nem csak a szülőket, keresztülőket, hanem a keresztelendő gyermeket is. Jézus szavát hallottuk mindannyian, ő megparancsolta a tanítványainak, hogy ők maguk is tegyenek tanítvánnyá mindenkit azáltal, hogy megkeresztelik őket a Szent Háromság Isten nevében. És ami utána következő szava volt Jézusnak, abban azt is elmondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez nem csak a lelkipásztor feladata, hanem a szülőké, keresztszülőké is, hogy segítsék hitben felnevelni egészen egy gyermeket, hogy majd megvallhassa ő is hitét a konfirmációkor a gyülekezet előtt. És a második ige, amit olvastam, az pedig elsősorban neked szól, Eszter, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet. Már gyermekkorban elkezdjük gyűjteni az számunkra értékes dolgokat. Mindenkinek vannak a fiókjában féltve őrzött kincsei, csecsebecséi, vagy lehet ilyen féltve őrző dolog, egy nyaklánc, egy karperec, vagy bármi, ami fontos számunkra, hogy kaptuk valakitől, de amit Isten mond, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, ez most, ez alkalommal hadd legyen egy Istentől jövő útra való bátorítás. Nagyon fontos, hogy a szívünket tisztán tartsuk, ne legyen benne irigység, ne legyen benne rossz indulat, hanem az Isten szeretete töltse be, hogy Jézus Krisztus lakjon a te szívedben is. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet. És olyan jó, hogy most ez alkalommal az Isten szövetségének, az ő szeretetének a részesei lehetünk, nem csak mi mindnyájan, hanem Eszter, te is ott lehetsz az Isten szeretetében és féltve őrzött kincsei között, mert így szeret téged Isten, és bízd rá az életedet egészen. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Amen.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Eszter, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Eszter, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen. Imádságban forduljunk a mi Urunkhoz. Hálát adunk neked, Urunk, a te szeretetedért, a te hűségedért, hogy a te szövetségedbe gyermekünket befogadtad, és az ő szívét is te őrzöd, óvod, és táplálod benne a hitet, hogy hamarosan, amikor elérkezik annak az ideje, ő is vallást tehessen a te nevedről, és elmondhassa számomra is, az jelent legtöbbet, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Add, Urunk, hogy ebben a szövetségben mindvégig hűen és szeretetben, békességben megmaradhassunk. Légy áldott azért, hogy nem csak a szűk családban, hanem a nagy családban, a gyülekezet közösségében is együtt adhatunk hálát gyermekeinkért. Adj testi, lelki fejlődést, növekedést a hitben, az ismeretben, és add, hogy mi szülők, keresztszülők a most tett fogadalmunkat meg tudjuk tartani, és mindent megadnunk egy gyermeknek is arra nézve, hogy ő megismerjen téged, és az életét oda tudja szentelni neked. Hallgass meg a mi imádságunkat, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és amíg a következő éneket, a 168. ének első versét kikeressük, szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét és áldását kérve az egész család életét. A 168. ének első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele első részének első 5 versével. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Galata levél első részének első 5 verséből így szól a mi Urunk igéje. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak minnyájan, a Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Légy áldott Istenünk, a te örökkévaló szeretetedért és irgalmadért, kegyelmedért és békességedért, amellyel most is megajándékozol bennünket ezen az Isten tiszteleten. Olyan jó tudnunk azt, hogy a te ölelő
karjaid között, a te kezedben biztonságban van az életünk. Sokáig nem láthattuk egymást, csak tudtuk, hogy ki az ő otthonából kapcsolódik az Isten tisztelet hallgatásába. De meghallgattal azt az imádságunkat, hogy újra, már néhány vasárnap óta lehetőség nyílik a személyes találkozásra, annak a lelki közösségnek a megélésére, hogy mi egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel vagyunk együtt. A te akaratodat keresve, a te útmutatásodat kérve az életünkre. Köszönjük, hogy megőrizted, vagy visszaadtad az egészségünket. Adtál erőt arra, hogy eljöjjünk és részt vegyünk ezen az alkalmon. Bizony nem magától értetődő az a kegyelem, amellyel körülveszed az életünket. Add, hogy most is nyitott szívvel, nyitott füllel, engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Lehessünk annak befogadói és megtartói. Szent lelked világosságával, áldásával légy most itt közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 166. ének első versét. A 166. ének első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent lelkének segítségül hívásával, előbbi ige szakaszunkban van megírva, közelebbről a Galata levél első részének 3. és a 4. versében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön elkezdtünk egy sorozatot, ezzel a vasárnappal kezdődően Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelét vesszük sorra, vagy ahogyan rövidebben említjük a Galata levelet. Pál apostol, miután megtért és Jézus követője lett, fontosnak tartotta, hogy az evangéliumot eljuttassa másokhoz is, és ahol már létrejöttek azok a gyülekezetek, ahol egybe tudtak gyűlni az Úr nevében, oda leveleket is küldött, hogy ezekkel a levelekkel bátorítsa és erősítse őket. 3 missziói úton vitte az evangéliumot, és így jutott el Kis-Ázsiába, ezen belül Galácia tartományba, és az ottani városokban is hirdette az igét, hirdette azokban a városokban, amelyekről az apostolok cselekedeteiről írott könyv is tudósít bennünket, a pizidiai Antiókiában, Ikóniumban, Derbében, Lisztrában, és az ott alakult gyülekezeteknek küldte el ezt a körlevelet, hogy mindegyik helyen felolvashassák a bátorító üzenetet, az Isten evangéliumának a közlését, magyarázatát. Az Isten gondviselése az, hogy nem csak az ottani gyülekezetek hallhatták ezt a levelet, hanem a Szentírásba bekerült, és ilyen módon 2000 év óta nagyon sokszor és sok helyen hangzott már fel ez a levél. Többek között a reformáció idején sokaknak nagy bátorítást, buzdítást jelentett az, hogy olyan tisztán kifejtve olvashatjuk ebben a kegyelemből hitáltal való megigazulást. És most a pátyi gyülekezetben is néhány hét alatt felolvasásra kerül ez a levél. Mindjárt a levél elején a kor szokása szerint a feladó nevét és a címzetteket is olvassuk. Ezt a levelet Pál írta, aki hangsúlyozza itt a levél elején, hogy ő apostol, küldött, az Úr küldetésében jár, és nekünk olyan természetesen hangzik, hogy egybe mondjuk, hogy Pál apostol, hogy az ő nevéhez már szinte hozzátartozik, hogy ő apostol. De abban az időben azokat nevezték csak apostoloknak, akik személyesen találkoztak Jézussal, akiket ő bízott meg a missziói feladattal, küldetéssel. Így azt a 12 tanítványt tartották apostolnak, akik Jézussal együtt voltak, akik Jézussal együtt jártak, és Pál apostol apostolságát így megkérdőjelezték azok, akik úgy gondolták, hogy ő nem használhatja ezt a elnevezést, megjelölést, ezt a címet, hogy ő az Úr apostola volna. Ezért írja olyan részletesen a levele elején, hogy a megbízását nem emberektől kapta, hanem Jézus Krisztustól és az Atyától. Hiszen ott a damaszkuszi úton ő maga is találkozott a feltámadott Jézussal, és arra is tőle kapott megbízást, hogy a pogányok apostola legyen. És ahogy itt írja a küldőt, a feladót a levél, Pálhoz csatlakoznak a levél elején még a vele lévő atyafiak, a munkatársai, a lelki testvérei, mindazok, akik imádságban kísérték Pál utazását, missziói útját. És hiszem, hogy egy-egy vasárnapi istentisztelet alkalmával is nem csak a lelki pásztor, az ige hirdető hozza az Isten üzenetét, hanem ott vannak mellette mindazok, akik imádkoznak az istentisztelet lelki áldásáért. Hiszem, hogy most is vannak közöttünk olyanok, akik ezzel az imádsággal érkeztek az istentiszteletre. Kedves testvérek, én biztos vagyok abban, hogy mindenkinek ismerősen csengett a levélben felhangzó üdvözlés, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Hiszen ezekkel a szavakkal kezdődik a vasárnap délelőtti istentisztelet, és annyiszor hallottuk már, hogy tudjuk kívülről, megszokottá vált, talán nem is figyelünk már oda a tartalmára. Pedig nagyon fontos üzenet van benne. Még az erdélyi testvérek, az Erdélyből érkezett reformátusok köszönése is ebből a mondatból való. Ők nem úgy köszönnek, hogy áldás, békesség, hanem úgy, hogy békesség Istentől, ahogy mi is nem egyszer halljuk itt is az Erdélyből jött testvérek szájából. Benne van az apostoli köszöntésben, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, tehát innen való ebből a köszöntésből az ő köszönésük is. De sajnos a gyakran mondott és gyakran hallott szavak könnyen olyan gépiessé válnak, veszítenek az eredeti tartalmukból, üzenetükből, mert már eltompul rá a hallásunk, nem vagyunk már rá annyira vevők. Nemrégiben egy templomba ritkán járó embernek köszöntem így, hogy áldás, békesség, mire ő azt válaszolta, hogy hát igen, az kellene nekünk. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ő nagyon is fel tudott figyelni ezeknek a fontos szavaknak az értelmére, mi már csak úgy oda mondjuk annélkül, hogy a tartalmára is odafigyelnénk. És így most, kedves testvérek, szeretném, hogyha a mai istentiszteletünkön egy kicsit ízlelgetnénk ezeknek a gyakran hallott szavaknak az értelmét, tartalmát, üzenetét, mondani valóját, hogy mi is ez, hogy kegyelem néktek és békesség. Mi az, hogy kegyelem? A hivatalos szóhasználatban úgy is mondjuk, hogy amnestia, kegyelemosztás, kegyelemhirdetés. Ismerjük a szót, hogyha valakit elítéltek, börtönre ítéltek, vagy halálra ítéltek, és az illető kegyelmet kap, az annyit jelent, hogy mégsem hajtják végre rajta az ítéletet, hanem megmenekül attól, ami rávár. Ez év tavaszán is gyakorolt ilyet a köztársasági elnök. Az interneten olvasható is interjú azoktól, akik ilyen amnestiában részesültek, hogy hogyan élték ők ezt meg. Mert aki ilyet átélt, azt tudja igazán, hogy mit jelent a kegyelem, milyen felbecsülhetetlen érték van e mögött a szó mögött. Kegyelmet kaptam, vagyis szabad vagyok, életben maradtam. Az előttem levő napok és lehetőségek átértékelődnek. Hálás vagyok annak, akitől a kegyelmet kaptam, és kétszer is meggondolom, hogy mit teszek, mert ajándéknak tekintek minden percet, amelyben élek. Kiknek szól a kegyelem? Igazán csak azoknak, akik kegyelemre szorulnak, akik rabságban vannak, akik fölött már kimondták az ítéletet. Vagy azoknak, akik szívszorongva várnak arra a tárgyalásra, amelyben fölöttük fognak ítélkezni, és nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Mit jelent a kegyelem? Egyáltalán nem mindegy, hogy kapok kegyelmet, vagy nem kapok kegyelmet. Pár évtizeddel ezelőtt történt, amikor még az ágynemű húzatokat keményítették, és akkor csak főzött keményítőre volt lehetőség. Akkor történt, hogy egy nagymama a kis unokájára vigyázott, és eközben egy nagy edényben keményítőt főzött. A forró edényt levette a tűzről, és megszokásból letette a földre hűlni, amikor csöngettek, és ő ment gyorsan ajtót nyitni, és a hirtelen jött helyzetben elfeledkezett a pici unokáról. És megtörtént a baj, az unokája megtalálta a forró edényt, és ahogy lelökte a pedőt, és kicsapott a gőz, egy rossz mozdulattól beleesett a gyerek a fazékba. És olyan súlyos sérüléseket, égési sérüléseket szenvedett, hogy már a kórházban sem tudták az életét megmenteni. A nagymamát gondatlanságból elkövetett emberülésért, halált okozó testi sértésért vitték a bíróság elé. És ott volt szegény, aki nagyon szerette az unokáját, ő maga volt a legjobban kétségbeesve a történtek miatt, de végül is a gondatlansága miatt őt okolták mindazért, ami történt. A törvény igazsága kíméletlen volt vele szemben, de végül a büntetését felfüggesztették, a nagymama kegyelmet kapott. És az ilyen és hasonló esetek mindenkit elgondolkoztatnak, és állásfoglalásra késztetnek. Még külső hallgatóként vagy szemlélőként is megindítja a szívünket az, hogy valakit elítélnek, vagy kegyelmet kap. És megkérdezhetnénk, hogy miért van a Bibliában olyan sokszor szó a kegyelemről. Miért olyan fontos, hogy az Isten tiszteletek ezzel kezdődjenek, hogy kegyelem néktek és békesség. Miért a kegyelemmel köszönti Pál apostol az olvasóit mindegyik levelének az elején? Hiszen mi nem vagyunk börtönben, mi nem vagyunk büntető eljárás alatt, nem érezzük szükségét annak, hogy bárki is kegyelmet hirdessen nekünk. De kedves testvérek, a helyzet sajnos korán sem ilyen rózsás, mert hogy mi mindnyájan halált érdemlő és kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Csak mivel ezt nem így látjuk, és nem vagyunk tisztában a helyzetünk komolyságával és súlyosságával, nem is tudunk a kegyelemmel mit kezdeni. Mi Isten teremtményei vagyunk, akiket arra teremtett, hogy életünkkel őt dicsőítsük, hogy az ő szeretetére szeretettel válaszoljunk. Mi emberek azonban mégis elszakadtunk tőle, és a bűn útját választottuk. És így az ember nem maradhatott az Éden kertjében, kizárta magát abból a boldog közösségből, amit Isten szánt az embernek. És itt nem csak Ádámról és Éváról van szó, hanem rólunk is, hiszen ott van az igében világosan leírva, bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne és nem vétkezne. Olvassuk a Prédikátor könyve 7. részének a 20. versében. Vagy a Római Levél 3. részében azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Amikor a bűnről van szó, mi rendszerint felmentve érezzük magunkat, mert hogy nem öltünk meg senkit, nem szoktunk lopni, csalni, hazudni, alapjában véve a légynek sem ártunk. És sokszor szó esik istentiszteleteken a bűnről, a kegyelemről már ritkábban esik szó, és aki úgy érzi, hogy ez őt nem igazán érinti, mert nem bűnös, nincs ítélet alatt, az nem is érzi, hogy szüksége volna a kegyelemre. Ha másról van szó, akkor minket sem érdekel igazán, hogy kinek és mikor ad kegyelmet a köztársasági elnök, vagy kit ítélnek el baleset okozása miatt. Ám ha egy családtagunkról van szó, ha a baráti körünkből valaki érintett, vagy éppen az ellenségünkről van szó, hogy na most megkapja-e, amit megérdemel, akkor mindjárt elkezdünk ezzel foglalkozni. Azt az embert érdekli csak igazán Isten kegyelme, aki érintett ebben, akinek van bűnlátása. Az első lépés mindig a bűnlátás fontossága, amit csak Isten szent lelke tud megadni nekünk. Jézus ezt mondta a szent lélekről, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát így mondja Jézus, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Vagyis nem kell ahhoz nagy horderejű bűnöket elkövetnünk, a hitetlenségünk már is elválaszt bennünket Istentől. Ha pedig Isten nélkül éljük az életünket, akkor abból sorban következnek az egyes bűnök is, a szóban elkövetett, a cselekedetben elkövetett, a gondolatban elkövetett és a mulasztásban elkövetett bűnök megszámlálhatatlan sokasága. Isten igazságos ítélete szerint halálra vagyunk ítélve, örök halálra, mert ez is meg van írva, a bűn zsoldja a halál. Ha tetszik, ha nem, ezt nekünk tudomásul kell vennünk, hogy a bűnért halálbüntetés jár. De ez az igevers így folytatódik, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És itt lép be a kegyelem, az, hogy Isten mégis megkegyelmez nekünk. De nem azért, mert jók voltunk, nem azért, mert megbántuk a bűnünket és bocsánatot kértünk, nem azért, mert szépen imádkozunk, a kegyelmet nem lehet kiérdemelni templomba járással, jó cselekedetekkel. Csak azért kegyelmez meg nekünk Isten, mert Jézus Krisztus helyettünk meghalt a kereszten, mert Jézus magára vette a mi bűneink büntetését. Egy kis történet jutott eszembe egy régi időkben, amikor még a tanító úr tanította az elemi iskolában a kisgyermekeket, és amikor észrevette, hogy többször történnek lopások az osztályban, azt mondta, hogy ha még egyszer valakit rajta kapok azon, hogy ellopott valamit, akkor a kezére nem tudom mennyi botütés jár, és ez, gondolják meg magukat, mielőtt ilyet tesznek. És a következő órán már is kiderült, hogy az egyik gyerek nem találta a 10 óraiját, és amikor keresték, hogy kinél van, az egyik szegény kisfiú, aki otthon nem reggelizett, és nem volt mit ennie, ő lopta el, hogy éhes volt, és legyen mit ennie. És a tanító úr elmondta, hogy sajnos akármilyen éhes vagy, meg akármilyen nehéz is a helyzeted, a bűnért büntetés jár, és most légy szíves, tartsd a kezed, mert meg kell, hogy kapjad ezt a büntetést. A fiú becsukta a szemét, és úgy tartotta oda a kezét, várta, hogy mindjárt következik az ütés, és hallotta az ütés hangját, de nem érzett semmit. És amikor kinyitotta a szemét, akkor látta, hogy a tanító úr valóban üt a botjával, de a másik kezét oda tette a gyerek keze fölé, hogy ő maga kapja meg ezt az ütést, mert nagyon megsajnálta ezt a fiút. És utána azt mondta, hogy most a saját kezemet vertem meg a tiéd helyett, a büntetés helyett kegyelmet kaptál, de azért, mert én kaptam meg helyetted. De ezentúl ne vedd el, ami a másé, majd odafigyelünk rád, és figyelünk arra, hogy legyen mit enned. És ez a fiú soha ezután nem vette el azt, ami a másé. Isten így adta nekünk is a büntetés, hogy helyettünk Jézus Krisztus szenvedte el. És ezért tud nekünk kegyelmet adni. Ezért is írja itt az apostol, hogy kegyelem néktek és békesség az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ismerjük-e már ezt a kegyelmet? Átéltük-e már Jézus Krisztus szabadítását? Ha igen, akkor mindez mély hálára kötelez bennünket. Az úrvacsorai kérdések régebbi változata szerint minden alkalommal megígértük, megfogadtuk, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életünket az Úrnak szenteljük, és már jelenlegi világban, jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekszünk élni. Jó lenne, ha most is elgondolkoznánk azon, hogy mi hogyan köszönjük meg a kegyelmet, Istennek azt a nagy kegyelmét, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozatával törölte el a mi bűnünket. Amikor egy szerv átültetéssel, vese vagy máj átültetéssel egy ember élete megmenekül, és tudja, hogy egy másik ember adta oda azt, ami az ő testének is egy fontos része, akkor ez a meggyógyult ember hálás annak a valakinek, akinek a testéből ő is kapott egy részt. Mi pedig Jézus Krisztusnak kapjuk az ő egész önmagát, ahogy értünk, feláldozta, hogy mi kegyelmet kapjunk Istennél. Legyünk hát mi is hálásak az Úrnak, szolgáljunk neki teljes szívünkből. És még valami a kegyelemmel kapcsolatosan, hogy ez a kegyelem mindenre elég. Ismerjük azt az igét is, hogy elég néked az én kegyelmem. Pál apostol ezt akkor értette meg, amikor nem gyógyult meg egy testi bajából, amikor sokat gyötrődött és szenvedett, a körülményei nehezek maradtak, erőtelennek és gyengének érezte magát. De a kegyelem elég volt arra, hogy ő tovább végezze szolgálatát az Istentől kapott erővel akkor is, amikor próbák között volt az élete. Egy másik helyen ezt olvassuk az igében, hogy mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Ha tudjuk azt, hogy Isten kegyelme őriz bennünket hitáltal az üdvösségre. Ha akkor is rá tudunk hagyatkozni az Isten kegyelmére, amikor erőtelenek vagyunk. Ezt a kegyelmet hirdeti az apostol, és ezt hirdetjük mi is. Ezzel a kegyelemmel szeretne megajándékozni bennünket az Atya Isten, a Fiúval, Jézussal együtt. A másik, amit ezzel kapcsolatosan említ az apostol, a békesség. Istennek ez a másik nagy ajándéka. Mi a békesség vagy béke szó hallatán arra gondolunk, hogy nincs háború, tehát béke van. A háborúskodás helyett csend és nyugalom van körülöttünk. Szeretjük is a békességet. És amikor ebből kizökkentenek minket, akkor azt szoktuk kérni, hogy hagyjál békén, vagyis hagyjál meg engem abban a békességben, amelyből az előbbi mondatoddal olyan sikeresen kimozdítottál. Csak hogy a mi békességünk nem tartós. Valaki így mondta találóan, a béke nem más, mint készülődés a következő háborúra. Nekünk is vannak harcaink, a sátán folyamatosan támad és harcol ellenünk, próbálja meggyengíteni a hitünket, elvenni a békességünket. Olyan is van, hogy elbizonytalanodunk abban, hogy ránk nézve is igaz-e az Isten igéje, vajon elveszítettük-e az üdvösségünket, vagy megmaradhatunk-e az Isten kegyelmében. Nem vagyunk bizonyosak benne, mert támadás és kísértés ér bennünket. De ilyenkor is jusson eszünkbe, hogy az Isten kegyelme őriz bennünket hitáltal az üdvösségre. Nekünk is elég az Úr kegyelme. És Jézus ezt mondta a búcsú beszédében a tanítványainak, békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A Jézus békessége nem kívül a körülményekben valósul meg, hanem belül a szívünkben, a lelkünk mélyén. Nagyon jól szemlélteti ezt az a festmény, amelyen a viharban, a zúgó vízesés zuhataga mögött egy madár látható, amint a legnagyobb békességben nyugodtan pihen, nem zavarják a körülmények, a körülötte zajló események. A festő ezt a címet adta ennek a képnek, hogy békesség. És gondoljunk csak bele, hogy például Simon Péternek, amikor a börtönben volt, milyen nagy békessége lehetett. Tudta, hogy másnap őt viszik kivégezni, mégis olyan mélyen tudott aludni, hogy az angyal alig bírta felébreszteni, hogy kiszabadítsa őt a fogságból. Mert nem a körülmények jelentették a békétlenség okát, hanem a szíve mélyén volt az a biztonság és békesség, hogy az Úr kezéből senki ki nem ragadhat engem. Honnan van a keresztény embernek ilyen békessége? Onnan, hogy tudja, Isten kezében van az élete, onnan senki ki nem ragadhatja. Jézus így mondta, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, majd egy-két mondattal később, senki ki nem ragadhatja őket az Atya kezéből. A legnagyobb biztonságban van az életünk. Csak az történhet velünk, amit Isten megenged, ami Isten jóváhagyásával történhet. Pál apostol így vall a római levélben erről, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akinek ilyen biztonságban van az élete, az békességet éred a szívében. Luther Márton híres éneke, az erős vár a mi Istenünk, az így végződik, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökre. Kórházi orvosok is el tudják mondani, hogy mennyire másképpen fejezik be az életüket azok, akik korábban Jézus Krisztust befogadták a szívükbe. Őnáluk olyan békességben történik az elalvás, ami senki másban nincs meg így. Mert az ő halálfélelmüknél erősebb az a belső bizonyosság, hogy tudják, hogy hova mennek, tudják, hogy ki várja őket oda át, és hogy elkészített helyük van a mennyek országában. Ahogy a kegyelmet, úgy a békességet is Jézusnak köszönhetjük. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Megint csak Jézus kereszthalála jelenti a kegyelmet is és a békességet is. Egy szép énekünkben ezt így énekeljük, hogy áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Van-e már nekünk ilyen békességünk, amely teljesen betölti a szívünket, a lelkünket? az Isten békessége nagyobb minden másnál. Ahogy az áldáskor is elhangzó igében hallhattuk már sokszor, az Isten békessége minden értelmet felülhalad, minden értelmet meghalad, minden elképzelést felülmúl. És olyan tartós békesség, hogy megőrzi szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Isten ezt a békességet szeretné adni ma mindnyájunknak, akik itt vagyunk, és hallgatjuk az ő igéjét. Egy lelkipásztor eltévesztette az Isten tisztelet elején a köszöntést, és véletlenül úgy mondta, hogy kegyelem néktek a békesség. És aztán úgy ráébredt arra, hogy így is mennyire igaz. Az Isten kegyelme az, ha nekünk ilyen békességünk lehet. Hogyan is szólt az apostol köszöntése? Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Mert Isten akarta így. Az ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Az Isten akarata az, hogy nekünk kegyelmünk és békességünk legyen. Ezért mi is illesszük oda a végére azt a mondatot, amit az apostol leírt itt a levelében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a Krisztus az énekem című énekeskönyv 746. énekének első versét énekeljük. A 746. ének így kezdődik, az Úr csodás kegyelme járt így tévejgő után. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Nem tudjuk eléggé megköszönni neked, Urunk, a te érthetetlen csodás kegyelmedet, amellyel bennünket is utolértél, fölemeltél, kiemeltél a mélységből, szabadulást és békességet szereztél nekünk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy nekünk nem kell bűneinkben elvesznünk, hanem tiéd lehetünk testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban. És valóban szeretnénk e kegyelemért hálából oda szentelni egész életünket neked. Neked élni, neked szolgálni mindenben. Köszönjük, hogy hétről hétre, alkalomról alkalomra így szólítasz meg bennünket, és igazított helyre elrontott életünket, botlásainkat, és azért kaphatunk mi is kegyelmet, mert Jézus Krisztus értünk adta életét váltságul. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk ezért, és ne feledkezzünk el arról, hogy kegyelemből élünk, egyedül kegyelemből hitáltal van üdvösségünk. Imádkozunk azokért, akik szintén együtt vannak igét hallgatni, gyermekek, fiatalok, egy időben a felnőtt istentisztelettel. Imádkozunk a más gyülekezetekben szintén együtt lévő testvéreinkért, határainkon innen és túl. Áld meg őket is mennyei lelki áldással. És imádkozunk azokért, akik most a lecsengőben lévő járvány idején is még kórházban, lélegeztetőgépen, vagy otthon betegágyon hívják segítségül a te nevedet. Add, Urunk, hogy a te közelségedet hadd érezzék, és a megpróbáltatás idején is elég legyen nekik a te kegyelmed. Imádkozunk azokért, akik olyan sokat tesznek másokért, ápolók, orvosok, akik idejüket és minden lehetőségüket arra használják, hogy másokon segítsenek. Adj nekik folyamatosan erőt és kitartást akkor is, amikor már úgy érzik, hogy erejüket meghaladja mindez. Köszönjük azokat a lehetőségeket, amelyeket most készítesz a nyár folyamán is számunkra, hogy lesz gyermektábor, csendes hét fiataloknak, családoknak, ahol együtt lehetünk a te nevedben, és egymás hitáltal is erősödhetünk, épülhetünk. Addurunk, hogy ezekkel is jól tudjunk élni, hiszen a te őrző oltalmad alatt vagyunk, aki meg tudsz őrizni a járvány okozta betegségtől is, vagy azon keresztül is megmutatod a te nagy-nagy kegyelmedet. Így hozzuk eléd a mi szívünk imádságát, amit csendben mondunk el előtted. Fogadd kedvesen hálánkat és kéréseinket egyaránt. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az istentisztelet után az ifjúság lesz együtt ima közösségben, és ma este 8 órakor pedig online imaórát tartunk mindazoknak, akik ebbe szívesen becsatlakoznak. Kedden 8:45-kor van imaóra, és 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, ez már csak személyes részvétellel. Csütörtök este 6 órakor bibliaóra lesz, ez személyes részvétel és online közvetítéssel, de ezen a bibliaórán még nem beszélgetős formában, hanem csak igemagyarázat formájában lesz a bibliaóra megtartva. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz személyes részvétellel, és péntek este 8 órakor a férfi kör alkalmát tartjuk meg online módon. Gyermektábort is szervezünk július, tehát 7. hó 5-től 9-ig, hétfőtől péntekig. 4 éves és 14 éves kor közötti gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a szülei védettségi igazolványjal rendelkeznek. Erre előzetesen lehet jelentkezni, a honlapon található a jelentkezési lap, ennek költsége 16.000 forint lesz. Mátraházán gyülekezeti hétvégét tartunk július 15-től, csütörtöktől vacsorával kezdve, 18-án vasárnap ebédig. Ide is csak azok jelentkezhetnek, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Az ezzel kapcsolatos egyéb információkat és a jelentkezési lapot a gyülekezetünk honlapjára tesszük fel. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Ács Ilona 79 éves korában hunyt el. Temetése pénteken délután 2 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjunk együtt. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Rövid záró éneket éneklünk, a 200. ének első versét, Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.